Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Lemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, lemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kéletjeg a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Van akinek Bocska, másoknak meg Balázs, nekem minden reggel a Zsebrádió a varázs. Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi, minket hallgat minden gyerek s minden néri bácsi. Van akinek Bocska, másoknak meg Balázs, nekem minden reggel a Zsebrádió a varázs. Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi, minket hallgat minden gyerek s minden néri bácsi.
Dübörög a Zsebrádió!
Srácok, ha nem töltenétek az életetek felét az iskolában, meg a napköziben, aztán a játszótéren, akkor lenne időtök arra, hogy észrevegyétek, hogy ez a világ teljesen bénán működik, sőt, csoda, hogy működik egy van, egyáltalán. Mint azt a zsebhallgatók tudják, rettenetesen sok tévedés, butaság, félreértés, félremondás, félrehallás, sőt, félre vezetés történt már a történelemben, úgyhogy mindig csak azt mondták a felnőttek, hogy ugye ez csak egy apróság, az is csak egy apróság, részletkérdés, nem érdekes, belefér. De ezt olyan sokszor mondták, hogy mára egy kifejezetten nagy zagyvaság lett ebből az egészből, és már fel sem tűnik senkinek, hogy mi a fenének lehet löncshúst kapni. Bizony. Most mondhatjátok, hogy mi ez a fene, ez a loncsos vagy löncsös hús, és hogy jön ide, de ha figyeltek, akkor rájöttök, hogy nagyon is arról szól a világ, hogy senkinek nem tűnik föl, hogy a mai napig lehet löncshúst kapni.
Na ez az első jó hír, amit hallottam.
Számtalan nagyon fontos dolog évfordulója van ma, igazi történelemformáló események, amik befolyásolják mindannyiunk életét a mai napig, mindezek ellenére még mindig lehet löncshús konzervet kapni a boltokban. Nem értem. Tudom, hogy már mindenkinek viszket, hogy mi a fenének beszéltem a löncsről, de nyugi-mugi, ti is rá fogtok jönni, hogy ez egy igenis húsba vágó kérdés, itt és most. A löncshús konzerv az emberiség fejlődésének egy fontos pillanata volt, de hogy ezt megértsük, meg kell tudnunk, hogy mi a bánat az a löncshús.
Köszönöm a kérdést, már vártam a kérdést.
És most kapcsoljuk az okostelefont.
Lunch. A lunch jelentése kisebb étel, amit napközben fogyasztanak, de fontos, hogy nem a napi főétkezést jelenti, és mindenképpen olyan étel, amit felszolgálnak. Ez főként az angoloknál fordul elő, és általában valamilyen csoportos vagy társadalmi esemény része.
Ha evésről van szó, mindannyian tudjuk, hogy finomat enni jó, és szeretjük is. Sajnos az emberiség történetében valahol, valamikor egy gyárban, egy vezetőnek, az a fantasztikus, és ezt szarkasztikusan mondtam, szóval az a hülye újítás jutott az eszébe, hogy most már ne finom ételeket gyártsanak, hanem gyártsanak olcsó ételeket, nem baj, ha olyan íze van, mint a nagyi textil papucsának, na és akkor ez lett a löncshús. Remélem nem evett még senki közületek konzervlöncshúst, ezért elmondom, hogy olyan szaga van, mint egy vizes pulinak, az állaga meg körülbelül olyan, mint amit a madármamák adnak a madárgyerekeknek előre megrágva, csörből csörbe. Még a hangom is elcsuklott az emlékektől. Na ezt a dolgot nevezték a felnőttek fejlődésnek. A fejlődést jelentő események és találmányok néha nagyon furcsák.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Löncs. A löncs egy fűszeres vagdalt hús, amely konzervként vagy műből betöltve felvágottként kapható. Mondok is egy közismert példát. Az anya löncsöt pakol be a hátizsákba, amikor kirándulni készül a család. A löncsöt kenyérrel, paprikával és paradicsommal eszik meg a pihenőhelyen. Utóirat. Ez az emberiség ellen valaha elkövetett legnagyobb büntet.
Most érkeztünk el oda, ahova a mai zsebi elején elindultunk, tudnilik, hogyha figyelmesen hallgattatok, akkor bizonyára bennetek is felmerült a kérdés, hogyha már odáig fejlődtünk, hogy nincs jobbátság, már tudunk juhot reptetni léggömbbe, és még a legnagyobb szoknyapecélből is könyvtáros lesz, sőt, valahogy azt is átvészeltük, hogy Trianonba lefalaszták az otthonunkból a nappalit és a fürdőszobát, és csak a spejz maradt meg a padlásfeljáró, akkor mi a fenéért nem lehet előrelépni az emberiség egyetemes fejlődésében, és miért nem vonják ki a löncshúst a bótokból?
Régen minden jobb volt.
Végezetül tehát meg kell, hogy állapítsam, hogy ősgyereknek lenni valószínűleg sokkal jobb volt, mert ugyan nem volt iskola, ami nem jó. De nem volt menza se, ami jó. És ugyan a barlangban is nehezebb volt kialakítani egy színes tapétás gyerekbarlangot, de például nem volt tévé, az a sok hülyesége. És ha már azzal kezdtünk, hogy milyen jó jókat, egészségeseket enni, azzal az őskorban egyáltalán nem volt probléma, mert a barlang körül ott szaladgált az összes szabadtartású finom húsi, és az ősembernek volt annyi esze, hogy nem konzervekbe töltötte a mamutot, hanem jó befagyasztotta a jégkorszakba. Már mondanom se kell, hogy az őskorban nem volt Kína, tehát nem volt wuhani Covid, tehát maszke volt, és karantén is csak akkor, ha nagyon esett. Mondanom se kell, hogy löncsús konzerv se volt, meg az, meg egyáltalán nem volt, és ez nagyon helyes, ne is legyen, mert még véletlenül megveszi valaki viccből, és akkor kész a baj.
Régen minden jobb volt.
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Gyíkhús.
Gyíkhús?
Ez egy második, egy konzervben kapható húskészítmény. Ez a konzervételek horrorfilmje. Azért hívják gyíkhúsnak, mert akár gyíkból is készülhetett volna, és nagy eséllyel egyébként így is van. Csak reménykedhetünk, hogy nem a pocakunkban növeszti vissza a levágott mindenét is.
Ja, akkor nem kérek.
Zsebrádió!
Kés, villa, olló, nem? De minden más, igen.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
A mai nap sztárja mindenképpen Kempelen Farkas, az ismert, ismeretlen zseni feltaláló, aki a titokzatos sakk automatával járta és bolondította a világot. Állapítsuk meg mindenképpen, hogy Kempelen Farkas egy zseni volt. De egy kicsit csaló zseni. Ettől még zseni. Kempelen Farkas bemutatta a világnak a sakkautomatáját, amely egy asztalból állt, ami mögött egy pacák ült, amire Kempelen Farkas azt mondta, hogy az egy robot. És tud sakkozni. Az asztalban volt a gép, ami mozgotta a töröknek kinéző bábut, ami mozgatta a bábukat. Ide a rozsdás bőköt, hogy állati jól nézett ki az egész masina, és mindenki el is hitte, hogy magától működik. De nem magától működött.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Ide a rozsdásbőkőt. Ezt akkor mondjuk, pontosabban akkor mondták régen, ha valaki nagyon bizonyítani akarta, hogy igaza van. Tehát annyira biztos az igazában, hogy olyan túlzó vállalást is hajlandó tenni, egy olyan fájdalmas sérülést okoz magának, amilyen egy rozsdás bicska szúrása. Sőt, eredetileg ez így hangzott, ide a rozsdás kötőtűt. Ha biztos vagy az igazadban, te is mondhatsz hasonló furamondást. Például, ha nincs igazam, megeszem a kalapom. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi utána járunk.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
A török, illetve hát a sakkautomata sakkozott királyokkal, Napóleonnal, Benjamin Franklinnel, az Egyesült Államok elnökével, és soha senki nem jött rá, hogy egy pacák benne ül a gépben. Több mint 200 évvel ezelőtt egy ilyen masinát összerakni egészen kiemelkedő dolog volt, hiszen még előtöltős ágyukkal és kardokkal harcoltak, kár, hogy erről a Kemperen farkasról nem tudunk többet, mert most így a zsebiben beszélgettünk róla. Legalább akkor a zseni lehetett, mint Leonardo da Vinci, aki szintén ilyen gépekkel kísérletezett. Sőt, az igazi zsebi gyerekek talán még azon is elgondolkodtak, hogy milyen kár, hogy nem tudunk arról a pacákról semmit, aki a gépben ült és ilyen remekül sakkozott. A világ igazi nagy kérdései azok, hogy például ki lehetett a gépben.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon telemarketingest.
Jó napot kívánok, Rony Istvánné vagyok, Odobrájaktól Kft-től. Én csupán csak azért kerestem meg, mert érdeklődni szeretnék, hogy szokott előfordulni önné vagy kedves családjában ízületi gyulladás, reumatikus panasz, hátlábderék fájdalma.
A telemarketinges kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
telemarketinges
megjelenítést tartalmazott.
A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
Köszi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
Együtt veled!
Már 4000 kiló dió?
Se baj, szól a Zsebrádió.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1907. április 9-én Savanyú Jóskát az utolsó híres betyárt elvitte a reuma. Kicsit furcsa, hogy ebben a modern korszakban, amikor már voltak autók, meg labdarúgás, sőt, még annak az Atletico Madridnak is volt meze, ugye matrachúzatból, de volt. Csontvári megfestette a magányos cédrust, és nagy figyi, ebben az évben, 1907-ben kifejlesztették Tokióban a nátrium glutamátot. amitől mindennek jó íze van. Szóval virul a világ, ehhez képest Magyarországon zavartalanul üzemelt egy alig 160 cm magas, illetve hát alacsony, 66 éves, nyugdíjas betyár. Ja, betyár. Megismétlem, betyár. Agyrém. Ez a mi Magyarországunk tényleg egy különleges hely. Áll az Eiffel torony, kész van a Ford T-modellje, és megjelent a Pál utcai fiúk. Ez a vén tatta meg betyárkodik. Ült 20 évet a vészivar, de kérem, ez olyan durva túlzás, mint egy zebra mintáz akkóban valaki ma Geopardusnak hívna egy állatot a tévébe, vagy kérdezné a reptéri csomagváróba, hogy where is my baguette? Némá buksi bepisíta. Nem kérem. Ilyen már nincs, de volt. Úgy hívták, Savanyú Jóska. Betyár volt. Csodálatos.
Kérsz tasni? Kérsz tasni?
Jelenleg a világ éppen arra halad, hogy a lányok és nők is tudjanak mindig mindent ugyanúgy csinálni, mint a férfiak, és ne legyenek kizárva az élet nagy dolgaiból. Ilyen például a foci is. Tudnotok kell, hogy vannak kiváló női futballcsapatok is, akik nagyon-nagyon keményen és jól fociznak, a legismertebb csapatoknak mindig van női csapata is. Felnőtt korban ez érthető, hiszen a lányok gyengébb testalkatúak, sőt többnyire kisebbek, mint a férfiak, de a tagozatosoknál első, második, harmadik, negyedikben ez még nincs így. Egy csomószor látok lányokat is focizni a fiúkkal, remekül játszanak, mert ebben a korban még nem akkorák ezek a fizikai különbségek. Erre majd visszatérünk, talán, de addig is szeretném elmondani, hogy számomra az olimpiai sportágak közül a legmenőbb a kalapácsvetés. Mondanom se kell, hogy nem egy kalapácsot kell eldobni, hanem egy ilyen nyeles izére egy dróttal szerelt másik izét, ami egy golyó, és így tök spéci mozgásai pörögve kell eldobni, őszintén leszek, fogalmam sincs, hogy hogy lesz valakiből kalapácsvető.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki
tudja. Mi lesz, ha nagy leszel?
Űrhajós. Az űrhajós az a személy, aki űrrepülést hajt végre. A Nemzetközi Asztronautikai Szövetség meghatározása szerint a világűr a magyar Kármán Tódorról elnevezett Kármán vonalnál kezdődik, ami körülbelül 100 kilométeres magasságban húzódik. Minden olyan embert, aki ezt a határt elérte vagy átlépte, űrhajósnak nevezünk. Érdekesség, hogy minden űrhajós nemzet másképp nevezi az űrhajósait. Az amerikaiak asztronautának, az oroszok kozmonautának, a kínaiak pedig tajkonautának hívják az űrhajósaikat. Magyarországon az űrhajóst úgy hívják, hogy Farkas Bertalan.
Szállt az Orion, Ben McLean a parancsnok. 1926. május 17-én született Dietmar Schöner, osztrák színész, aki nem más, mint McLean, az Orion űrhajó parancsnoka. Az Orion a szüleiteknek is, és a nagyszüleiteknek volt a kedvenc sorozata a tévében, mégpedig az első űrhajós, azaz űrös sorozat. Azért érdekes megnézni, mert 50 évvel ezelőtt egy kicsit másképp nézett ki az űrháború, és általában az űrtechnika, mint most. Ha összehasonlítjuk a mai űrös filmekkel, akkor megállapíthatjuk, hogy a felnőttek már megint bonyolították a dolgokat, mert az űrtechnológia ma nagyon drága és nagyon-nagyon bonyolult, az Orion idejében meg sokkal egyszerűbb volt, mert mindent be lehetett szerezni az űrhajóhoz és az űrbázishoz egy lakberendezési áruház fürdőszoba osztályáról. Ha megfigyeljük az Orion űrhajót, nem kell hozzá sasszem, hogy lássuk, hogy egy űrhajóhoz 50 éve megfelelő mennyiségű csaptelep, krómozott fagylaltos kanál, vasalózsinór és akvárium szükséges, valamint rengeteg alufólia és tükrök. McLean parancsnok és Tamara hadnagy, a legrázósabb varangy támadás közben is könnyedén elirányítják az Oriont, egy targonca műszerfalba beépített gőzölős vasaló és néhány billenő kapcsoló segítségével. Ez azért jó, mert az Orion egy nagyon könnyen kezelhető, nagyon mutatós űrhajó volt szemben a mai bonyolultakkal, amik rémesen bonyolultak, ezért rendszeresen elromlanak.
Régen minden jobb volt.
McLean parancsnok az Orion sorozatban rendszeresen legyőzi a varangyokat, ugyanis a Földön kívüli lényeket unblock varangyoknak hívják a sorozatban. Itt megragadnám az alkalmat, hogy a szüleiteknek kedvezek egy icipicit azzal, hogy van szerencsém ajánlani, hogy nézzétek meg az Orion űrhajó után készült magyar űrhajó sorozatot, a Pirx kapitány a YouTube-on. Figyú, becsokisztok! A Pirx kicsit később készült, ezért az űrtechnológia is fejlődött, a Pirxben már nem lakberendezési osztályról, hanem a barkács osztályról is válogattak az űrhajóba, ezért a főhős, Pirx, például bebarangolja a hordat, és oda kipufogó rendszerrel a hátán, abból lélegzik, és az űrbázisokhoz igen nagy mennyiségű fémtésztaszűrőt és citromfacsarót is felhasználta. Meg Skoda Index lámpát. Hogy mutatósabb legyen, nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg. Egyrészt azért, hogy a szüleitek lássák, hogy igenis van bennetek olyan képesség, hogy tátott szájjal és kikerekedett szemmel nem szólaltok meg 3 percig. Másrészt, hogy ti is lássátok, hogy régen az űrhajósokat egy olyan iskolában tanították űrhajózni, amiben nem padok voltak, hanem egy nagyon nagy barna üveghamutartóban kellett ülniük. Nem lehetett kényelmes, ráadásul a padba el lehet dugni az óra alatt majd szólható finomságokat, mert a pad nem látszik át.
Pont ez a jó benne!
Interneten minden is kapható.
Vásároljon űrhajót!
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0. Ignition.
Az űrhajó kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
űrhajó
megjelenítést tartalmazott.
A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
Együtt, veled!
Zsebrádió!
Ez a gyík bitcoin már megint esik!
Annyit szeretnék elmondani, hogy a katonazene nem szükségszerűen ilyen felcsicsázott katonákról szól, akik össze-vissza masíroznak piros csizmában.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Masírozás. A masírozás a menetelést, azaz a parancsszóra való egyszerre lépést jelenti, általában egy hadseregben, de egyes táborokban is előfordul. Mind a mellett, hogy roppant látványos és igen szimpadias is az ilyesfajta közlekedési mód, mégis leginkább az elrettentés volt a célja, ugyanis határozottságot, fegyelmet és erőt sugároz minden körülmények között. Egy katonaságban a masírozást egyetlen egy esetben válthatja fel a szabadlépés, amikor valamilyen hídon halad át a sereg. Minden ellenkező esetben él az örökérvényű szabály, miszerint aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére.
Na! Ez nem egy hoki meccs, ez egy kürtje, támadás. Ez a katonazene igazából nem zene, és onnan ered, hogy egy csatában igen nagy az ordítozás. Ezt ugye könnyű elképzelni, sajnos a felnőttek nem tudják a háborúkat csendben, művelten, illedelmesen lebonyolítani, ezért a rádió feltalálása előtt régebben szükség volt valamire, amiből a katonák tudták, hogy most kardozni kell, menekülni, vagy aludni. Erre találták ki a különböző kürtjeleket, amiket értelemszerűen egy trombitálni tudó katonára bíztak. Magam viszonylag keveset vettem eddig részt ordító szuronyrohamban, de ha elképzelem, elég bonyolultnak tűnik rohanás közben ordítva megállapítani, hogy most fá-fá-fá dó láti, vagy ti-la-la-la dó-dó volt. Ugye? Az ember nem tud odafigyelni. Az ember vagy szuronyrohamoz és ordít, vagy hallgat. Na, ezek szerint megállapíthatjuk azt, hogyha az ember lövésznek, azaz gyalogos katonának áll, akkor nem elég jól rohamozni, kell a jó hallás és egy minimális zeneismeret. Tehát Mozart jó katona lett volna, Beethoven meg nem. Lényeg, hogy a takorodónál is trombitálnak, hogy most már tényleg tessék aludni. Aha, hát ez nekem félálomban így jól hangzik. Okos. Ha esetleg van kedvetek, kürtjelre elaludni, így szól a takarodó.
Kedves szülő! Kérjük, ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve...
Ked.
Atyaik, uszicuc, ebédpénz, tornazsák, benti cipő, zumba. Gratulálunk a mai sikeres reggelhez. Találkozunk holnap.
To fly.